Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4-ről a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, a hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Magyarország kormánya számos intézkedéssel erősíti az apák szerepét a családokban, mivel aktív jelenlétük a gyermekek fejlődésére, érzelmi jólétére, valamint a családok harmonikus működésére is pozitívan hat, írta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. Hornung Ágnes emlékeztetett, június 3. vasárnapja apák napja, amikor mindazokat a férfiakat ünnepeljük, akik nap mint nap fáradhatatlanul dolgoznak családjukért és példát mutatnak gyermekeiknek. Magyarországon évről évre többen ünneplik az apák napját, amely lehetőséget ad az irántuk való tisztelet, elismerés és hála kifejezésére. Az édesapák szerepe és felelőssége a család biztonságának, boldogságának megteremtésében és a gyermeknevelésben ugyanúgy fontos, mint az édesanyáké, mutatott rá az államtitkár. Az ukrán-magyar határszakaszon 7504-en léptek be Magyarországra szombaton, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 7404-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, adta hírül az országos rendőrfőkapitányság. A beléptetettek közül a rendőrség 34 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ez 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Nagy mennyiségben, mintegy 1000 köbméternyi szalmával vegyített trágyakupac gyulladt ki szombat éjjel a Csongrád-Csanád vármegyei Algyőkül területén, adta hírül az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Azt írták a Szegedi és a Hódmezővásárhelyi hivatásos, valamint az algyői létesítményi tűzoltók 7 vízsugárral oltják a szalmával kevert, mintegy 80 ezer mázsat rágyakupacot, amelynek egyharmada gyulladt meg és izzik. A tűzoltók munkáját 2 erőgép is segíti. Hétfőn tovább emelkednek az üzemanyagárak. A benzin 2 forinttal, a gázolaj 8 forinttal lesz drágább, a holtankoljak.hu információi szerint. A hét elejétől a 95-ös benzinért literenként 596 forintot, még a gázolajért 609 forintot kell majd fizetni. Eközben a KSH megállapította, a benzin heti átlagára 8 forinttal alacsonyabb, a dízelolajé 7 forinttal magasabb a régiós átlagnál. A Dunán és a Rábán is folytatódik az apadás. A Rábán nem várható utánpótlása az árhullámnak, a Dunán pedig a pénteki szombati mohácsi tetőzés után elhagyja az országot az ár. A fővárosban ismét megnyílt a pesti alsó rakpart. Július 1-én nyílik a pályázati lehetőség az otthonfelújítási programban a lakosság számára, jelentette be a kormány szóvivő. Vitályos Eszter a Kormányinfón arról beszélt, június 17-től előregisztrálhatnak azok a kivitelezők, akik közül a beruházók választhatnak, ekkortól válik elérhetővé az otthonfelújítási támogatás végleges pályázati felhívása az Energiaügyi Minisztérium honlapján. A magyar rendőrség június 17-e és 23-a között az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata műveleti csoportjának éves ellenőrzési terve alapján országos akciót tart, írja a polisz.hu. Az egyenruhások ebben az időszakban célzottan az alkohol vagy drog hatása alatt ittas vagy bódult állapotban volán mögé ülő személyeket szűri ki. Híreink végén az időjárásról. A csapadékgócok megszűnnek, a délután képződő gomoly felhők feloszlanak, kiderül az ég. Hajnalban helyenként párássá válik a levegő, ködfoltok is képződhetnek. Gyenge lesz a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban a falatkás hozzátáplálásról beszélget Zámbori Józsefné Tarjáni Alizzal, a Közelbaba Egyesület elnökével, négy gyermekes édesanyával, az adás szerkesztője Berec Renáta. A 2023. november 14-i adásunk ismétlését hallják.
Sokan ismerik már a falatkás hozzátáplálást, azt gondolom, de elég sok tévhit is kering e körül még mindig. Mit is jelent pontosan a falatkás hozzátáplálás?
A falatkás hozzátáplálás, vagy ahogy más néven is olvashatjuk sok helyen, BLV, az igazából egy baba irányította étkezés, egy hozzátáplálási forma, és nem pedig egy hozzátáplálási módszer. És erről könyvet először 2008-ban egy angol védőnő írt, ahol ő azt vette észre, azok a tapasztalatai kerültek bele ebbe a könyvbe, hogy sokkal könnyebb és feszültségektől mentesebb a baba táplálása, ha nem pürésen, hanem darabkáson, falatkáson történik ez a táplálás. És a falatkás hozzátáplálásnál egészséges ételeket kínálunk a gyermek számára közös étkezésekkel, és elfogadjuk azt, hogy a baba dönti el, hogy mikor mennyit eszik, és milyen tempóval, milyen tempóban eszik, és mindenféleképpen fontos még azt hozzátenni, hogy olyan ételekkel kínáljuk, amit ő meg tud fogni, és a szájához tud emelni.
Mikorra datálható ennek a megjelenése? Ez egy új keletű dolog?
A falatkás hozzátáplálás egyáltalán nem egy új keletű hóbort vagy szenvedély, amiben most a fiatal szülők ásták bele magukat, hanem bizony ez egy régmúltra visszanyúlik, hiszen a hozzátáplálás alapjait is 1960-ban fektették le először, akkor definiálták magát a hozzátáplálást, és a WHO ajánlás is csak 1998-ban jelent meg. Majd ezt ugye kiterjesztették 2001-ben a tápszeres babák hozzátáplálására is, tehát hogy tényleg a hozzátáplálás egy 1960-ra visszanyúlható. Viszont a háború előtt már ugye a falatkás hozzátáplálás volt a norma, akkor és azelőtt is, tehát hogy a háborúig nagyjából, az 1900-as évek fordulójáról beszélünk, és akkor a szülőkkel, a családdal együtt evett a gyerek, és azt, amit a család evett, egy picit eltúlozva, de ugyanazt. A háborúk után kellett változtatni két szempontból, abból a szempontból, hogy ugye minél inkább meg kellett növelni a népesség számot, tehát kellett, hogy több gyermek szülessen, viszont munkaerő is kellett, és ebből az adódott, hogy a nőket is bevonták a munkaerőpiacra, és így már minél hamarabb el kellett választani a babát, hogy bárki mással is el lehessen, amíg az édesanyja elmegy dolgozni.
Miért lehet jó a falatkás hozzátáplálás? Mi az előnye mondjuk a pürésített módszerrel szemben?
A falatkás hozzátáplálás ugye egy teljesen természetes dolog, és a baba igényei szerint történik, tehát abból is annyit tud enni, amennyit szeretne. Ugye végig kell gondolnunk azt, hogy mi is hogy eszünk, hogy étkezünk, hogy nem mindig ugyanazt kívánjuk, vagy nem épp azt, amit megfőztünk, vagy ami van a hűtőben, és tudunk összedobni valami más egyebet is, vagy éppen több közül tudunk válogatni. Ha a pürésen tápláljuk hozzá a babánkat, akkor általában egy félét nyitunk ki neki, és adjuk oda, vagy készítünk el. Persze jó az, amikor a szülő a pürés hozzátáplálásnál is több fajtát tesz a baba elé, ha ő maga készíti, ugye több mindent tud neki kínálni. Nagyon nagy előnye a falatkás hozzátáplálásnak az, hogy megismerkedik a baba az étkezési szokásokkal, az étkezés menetével, mindennel, amit a család és ahogyan a család csinál. Ugyanis tőlünk, szülőktől nézik el és tanulják meg az étkezés folyamatát, azt, hogy fogja meg a kanalat, majd az evőeszközöket, vagy éppen a poharat, hogy emeli a szájához, és ezt érdemes is hagyni, hogy ő ezzel kísérletezgessen.
Mert hogy egyébként ez az egyik alappillére a közös étkezéseknek a jelenléte, megléte.
Igen, igen. Mindenféleképpen, amikor fel akarunk készülni mi szülőként erre a falatkás hozzátáplálásra, azt kell figyelembe vennünk. Először is van egy elméleti háttere, hogy mi mikor eszünk, hogy eszünk, kapkodva, vagy éppen nyugodtan, vagy olvasgatunk közbe, vagy csak úgy turkálunk az étel között, és akkor majd felkerül valami a kanára, villára, mert hogy a baba ugye ezt látja tőlünk a kezdetektől, és ő is ezt fogja eltanulni, valamint ne várjuk el tőle, hogy hamar végezzen az eléssel, ha mi is mondjuk lassan eszünk, mert tényleg jó alaposan megrágunk. Azt is fontos megfigyelnünk, hogy milyen időközönként és hogy eszünk. Nem várhatjuk el a babától sem, hogy ő x időközönként legyen éhes, lehet, hogy egy-egy nap, vagy egy-egy évszakban, időszakban sokkal sűrűbben fog megéhezni, vagy éppen sokkal ritkábban. Tehát ez a időre való etetés, ez tényleg egy nem előnyös dolog. Ugyanakkor ugye föl kell készülnünk mindenféle tárgyi dolgokkal is ehhez a falatkás hozzátápláláshoz, ugyanis itt ő fog saját tányérból, saját evőeszközzel enni, ugye, és ezért alaposan érdemes beruházni dolgokra, hogy minél kevesebb mosás kelljen, a gyerek ruhája ugye összekoszolódhat, de már nagyon jó kis egyberuhákat is lehet, overallokat venni, ami teljesen védi a babát, vagy nyáron lehet csupasz a baba, de ugye az előke, a műanyag tányér, pohár, vagy éppen olyan, amit nehezebben tud elmozdítani, nehogy véletlenül lehajítsa, és az etetőszéket emelném még én ki nagyon fontos tényezőként, ugyanis a falatkás hozzátáplálásnál fontos, hogy ne döntsük az etetőszéket. Ha dönthető, akkor se döntsük, mert a felső testének annak meg kell maradni a függőleges pozícióba.
Hogyan zajlik a gyakorlatban maga a falatkás hozzátáplálás? Mi az, amiben alapvetően különbözik a pürésített változat esetében.
Ugye a falatkás hozzátáplálásnál azt teszi a baba, amit mi is, esetleg néhány fűszert kevésbé használunk, nem olyan intenzíven, abból, amit majd eléteszünk, nem sózunk, borsozunk, vagy egyéb fűszereket nem használunk olyan intenzíven, hanem majd a mi tányérunkba pótoljuk ezt. De alapjába véve ugye ugyanazt teszi, amit mi, és jobban is szeretik még, akik pürésztették a gyermeküket is, azt veszik észre, hogy jobban szeretik a gyerekek a másik tányérjáról elvenni apuka, anyuka tányérjáról megkóstolni, ami ott van, hiába ott van előtte a finom pürés dolog. Úgyhogy ebből a szempontból is jó. Ezen kívül ugye sokkal jobb evők lesznek a falatkás hozzátáplálással tanított, enni tanuló babák, sokkal könnyebb velük az evés, etetés, mert örömüket lelik benne, és ugyanígy a szülő is, de nem nyűg nekem, hogy na most meg kell enni egy bizonyos mennyiséget. Nem is mérjük a falatkás hozzátáplálásnál, hogy mennyit eszik a baba, mennyit kóstolt, hanem ugye hagyjuk az igénye szerint. Akkor azt említeném még meg, hogy ugye a baba az nem lesz válogatós. Egy falatkás hozzátáplálással táplált baba legtöbb esetben mindent elfogad, mert megismerkedik mindennel, hiszen a család, akit lát, hogy mit eszik, az is mindenfélét eszik. Tehát ezt a saját gyermekeimen is tapasztalom, hogy tényleg mindent megkóstolnak ők is, és nagyon szívesen eszik. A nagyon nagy előnye a falatkás hozzátáplálásnak, hogy nem kell külön főznöm, nem kell külön pürisítenem, tárolgatnom. Ha ő csak egy pár kanálnyit eszik meg belőle, akkor ott marad a nagy része, mit csináljak vele? Tárolom-e még hűtőben a következő evéséig? Ha nem, akkor az hova menjen, mert akkor most kárba vész nekem, hiába főztem. És a falatkás hozzátáplálásnál ugye azt ösztönzöm a gyermekben, hogy önállóan egyen, eleve akkor kezdem el, amikor ő már csípni tud, csíppantani tud az ujjaival, tehát nem kell etetnem, időt spórolok meg, és ha együtt eszik a család, akkor meg tudom melegen enni a levesemet, nem kell még megmelegíteni háromszor, mert közben etetnem kell a picit is. És ugye élvezi nagyon a gyermek is az evést, ami szerintem nagyon-nagyon fontos, és sokkal hamarabb megtanulnak a falatkásan hozzátáplált gyermekek önállóan enni evőeszközzel is.
Javítja egyébként a finom motorikát a gyerekeknél az, hogy ők eleve már saját magukat etetik, táplálják?
Persze, természetesen. Van is egy időszak, amikor a gyermek szeret az ujjaival morzsolni, széttrancsírozni mindent, és nagyon fontos megemlíteni a falatkás hozzátáplálásnál a bizalom és a türelem, hogy igenis legyünk türelmes szülők. Lehet, hogy tényleg nehéz, főleg nem első gyereknél, hogy most ott nekem csak morzsolja szét az ennivalót a gyermek, de ő neki a finom motorikája, ezzel fejlődik az idegrendszere, az agya, ezzel fejlődik. Olyan szakaszban van, amikor neki nagyon fontos, hogy ő ezt elvégezze, megcsinálja, és ezért nem azt mondom, hogy játszani kell, hagyni az étellel, de ismerkedni igen. Tehát nyugodtan hagy morzsolgassa, hagy tapogassa meg, hiszen ő úgy ismerkedik meg mindennel, a játékokat is rögtön a szájába veszi, rögtön megfogja, fogdosgatja, nézi, hogy milyen, ugyanígy az étellel is ezt fogja tenni, megnézi, hogy mit lehet vele csinálni, milyen az.
Van egyébként átjárhatóság a pürésített étkeztetés és a falatkás hozzátáplálás között? Mármint úgy értem, hogyha valaki elkezdi a pürésítettet, utána szeretne mégis erre váltani.
Ebben az esetben, ebben igen, tehát ebben nagyon jól lehet a pürésből a falatkásba áttérni, viszont keverni a kettőt sosem jó. Egyidejűleg keverni, vagy rövid időn belül keverni. Tehát, hogyha én amellett döntök, hogy falatkásan táplálom a babámat, a gyermekemet, akkor nem váltogathatom napszakonként, vagy naponként azt, hogy most akkor mégis pürésed adok neki, már ma szinte semmit nem evett. Egy baba először amúgy is szinte semmi mennyiséget fog megenni a hozzátáplálás alatt, tehát amikor tényleg hozzátáplálunk, és nem elválasztunk. És emiatt ugye nekem fontos az, hogy ezt figyelembe is vegyem, és ezt elfogadjam, bízzak benne, hogy ő majd rá fog jönni, hogy mikor mennyit kell lennie, mennyit szeretne, és türelmes legyek vele. Hogyha megtapogattam, meg rájött, hogy mi az, érzékelte, akkor utána a szájába is fogja venni, és meg is fogja enni.
Thank you.
Most a falatkás hozzátáplálás elég sok jogosítványt biztosít a gyereknek, hiszen ő saját magának osztja be, hogy mit szeretne és mennyit szeretne megenni, de azért az anyukák általában ettől tartanak, főleg azért, hogy a gyerek esetleg megfulladhat abban a darabban, amit betesz a szájába. Kell-e bármitől tartani?
Azt a legjobb tudnunk szülőként, és bármilyen étkezésről beszélünk, hogy az öklendezés az egy tanulási folyamat. A baba a biztonságos környezetében megismeri a saját testének a határait. Tehát ő, neki kell az, hogy időnként öklendezzen, mert akkor tudja, hogy most nagyot harapott, vagy nem rágta meg jól, vagy nem aprította teljesen el, és ez az öklendező reflex, ez sokkal feljebb van a szájban, a nyelv részen egy babánál, mint nálunk felnőtteknél, és ahogy ő érik és növekszik, úgy fog egyre hátrébb kerülni, tehát a baba szájába, ha bekerül valami, és ez nagyon nagy, vagy túl nagy ahhoz, hogy lenyelhesse, akkor ő sokkal hamarabb föl fog leöklendezni, mint hogyha a mi szánkba kerülne egy mi méretünkhöz képest ugyanakkora darabka, mint a babának. Tehát, hogy ez nekünk igazából egy barát, az öklendező reflex, csak ebben is a türelemre kell és a babánkban való bízásra gondolni. Ugye attól függetlenül, hogy az öklendező reflexektől, a fulladástól véd meg igazából, tehát hogy a baba ne fulladhasson meg, hanem visszaöklendezze azt, ami neki nagy vagy sok, az emészthetőséget segíti még, mivel az őrlőfogak ugye a hozzátáplálás késői szakaszában jelennek meg, és ezért még úgy őrölni, darabolni nem fog tudni a baba. Viszont ezzel a visszaöklendezéssel ő mindig újra-újra megemészti, megrágja, vagy megpróbálja rágni, pépesíteni magának az ennivalót, és emészthetővé állítja elő magának. Valamint ugye a túllevéstől is véd, mert a szájmozgása, az aprítás, a termelődő nyálmennyiség ugye a gyomornak jelez, hogy étel érkezik, és elkezd dolgozni, és az aggyal ugye ez kommunikál, ez az egész nyálmennyiség és az egész folyamat, és előbb érezzük jól lakottnak magunkat ilyen esetben, mint hogyha ugye csak toljuk le a baba torkán a pürés ennivalót, vagy ugyanezt mondhatom el felnőttként is, hogyha valaki nagyon gyorsan és habzsolva eszik, ő dupla adagot is meg tud enni, mint hogyha szépen nyugodtan és alaposan megrágva enne.
Valószínű, hogy van valami biztonsági dolog ebben, tehát valamikor már meg kell ijednünk, hogyha valami történik? Milyen jelekre kell figyelni?
Alapjában véve, hogyha azt veszük észre, hogy megakadt a baba torkán az étel, vagy fulladást látunk nála, vagy olyat, hogy vissza akarja öklendezni, ezeket el kell ugye különíteni. Ha ő elkezd öklendezni, akkor mi semmiféleképpen ne nyúljunk a szájába, hagyjuk, hogy ő hagy öklendezze vissza. Ezt elősegíthetjük azzal, hogy nem döntjük az etetőszéket, hanem, ahogy említettem már, ugye marad függőlegesben a háttámla, hogy a baba is úgy tudjon benne ülni, ott tudjon szépen benne lenni. Nem nyúlunk bele, mert akkor még inkább letoljuk a falatkát. Ha mindenképpen azt látjuk, hogy már nem csak öklendezésről, hanem fulladásról van szó, és benyúlunk a baba szájába, akkor pedig figyeljünk arra, hogy oldalról kanyarítsuk az ujjunkat, ne szemből próbáljunk a torok felé nyúlni, hogy nehogy ugye még jobban lejjebb nyomjuk. Ilyenkor ki lehet venni egyébként, vagy ki tudjuk mi is segíteni. Nagyon minimális az, amikor tényleg megakad, vagy fuldoklik a baba az ételtől, pont emiatt az öklendező reflex miatt.
Fél éves kort szoktak javasolni általában a hozzátáplálás megkezdéséhez. Hogyan kell elképzelni ezt a folyamatot a falatkás hozzátáplálás esetében?
Meg kell említenem, hogy még most is nagyon sokszor nem hozzátáplálást javasolnak az édesanyáknak, hanem elválasztást, ugyanis nem az anyateljes szoptatás után javasolják a kóstoltatást, hanem egy-egy szoptatás helyett, amivel ugye én azt érem el édesanyaként, hogy a szopizást váltom ki egy-egy étkezéssel vagy kóstolással. Tehát ezzel én elkezdem elválasztani a gyermekemet. Tehát ez a legalapvetőbb, amit vegyünk figyelembe. Hogyha mi elkezdünk falatkáson hozzátáplálni, vagy pürésen, tehát a pürésnél is, ne elválasztással tápláljam, hanem szopiztassam meg, ha valakinek tápszeres a babája, adja oda a tápszert, és teljen el nagyjából 20-30 perc, és utána kínáljuk meg azzal, amit szeretnénk, hogy ő most már elkezdje megkóstolni, és falatkásat egyen. És mindenképpen fontos, hogy ugye az étkezés, a család étkezése során történjen ez, hiszen magunknak is könnyítünk, hogy nem kell plusz időket bevonni, amikor a baba eszik, és neki is beáll a napirend teljesen könnyen és normálisan arra, hogy mikor eszünk, és mikor van az étkezés. A falat mennyiségénél, mienségénél, milyen alakú, mekkora legyen az, amit a babának adunk, szokott még egy kérdés lenni, hogy na de mekkorát, és mennyire megfőzve, megpárolva, megsütve, akárhogy csinálva. Azt javasolják a falatkás hozzátáplálásban jártas személyek, hogy a gyermek hüvelykujját nézzük, és annak a hüvelykujjának a kétszerese legyen a hossza annak a darabnak, amit meg fog enni. Ez úgy nagyjából a 6-9 hónapos korra tehető babáknál, tehát a kezdeti falatkás hozzátáplálásnál javasolt. Nagyjából egy éves koráig a babának, tehát 9 hónaptól egy évig, pedig már lehet egyszer egy centis, másfélszer másfél centis kocka darabkákat adni, tehát akár párolt sárgarépát, vagy a levesből kivett krumplit, vagy bármit, vagy a brokkolit, de ilyen kis kockákra érdemes, mert azt tudja ő jobban megcsípni, megcsippantani. Ha már elmúlt egy éves a kisbaba, akkor pedig már evőeszközzel ő nyugodtan vehet, szedhet magának, és nagyon ügyesen ők el is szokták a hosszú répát is maguknak vágni a kanállal, mert látja, hogy anya is, apa is így csinálja, vagy a nagytesó éppen. Ugye fontos, hogy puha legyen, amit adunk a babának, de ne főjön túlságosan szét, mert akkor ugye, ha hozzányúl, rögtön szétmálik. Amit nekünk felnőtteknek, könnyen szétnyomható nekünk felnőttek számára, az lesz a babának olyan, amit ő még meg tud fogni. Tehát így megmarad az is célként, hogy ő egye azt, és ne trancsírozza, és játszon vele. Nagyon sokat segít a falatkás hozzátáplálásnál, ha minél több szín kerül a tányérra. Tehát minél többféle ételt teszek oda neki, amiből válogathat. Ugye vonzó lesz számára az, hogy van narancssárga, piros, zöld, mindenféle színű, és szívesebben kóstolgat közülük is, és válogat. Hogyha kiválasztotta, hogy mit szeretne a baba, akkor hagyjuk is, hogy fölfedezze. Tehát nyugodtan azzal ismerkedjem, és próbálgassa, hogy mekkorát tud leharapni belőle, vagy mekkorát szeretne. Valamint az ivásnál szoktam megemlíteni még, és nagyon bevált praktika és tényleg hasznos, hogy hagyjuk itt is a babánkat, hogy ő lássa, hogy milyen az, ha a pohárból innia kell, hiszen látunk rengeteg videót, amikor koraszülött papa is ügyesen kiszürcsöli, kiissza a pohárból a neki adott anyatejet. Tehát a mi babánk is, aki már nagyobb, és a falatkás hozzátáplálást elkezdtük vele, gyönyörűen fogja tudni inni pohárból, lehet, hogy először nyakon önti magát, de így tanulja meg, hogy nem kell azt jobban megdönteni, így fogja azt látni, hogy mennyi víz van benne a pohárban, hogy azt is figyelje a megdöntésnél, úgyhogy ezeket nyugodtan ilyenkor hagyjuk neki. És itt megint a türelem, ami kihangsúlyozandó.
Mi a helyzet az allergénekkel? Valami különbözik egyébként itt a másikhoz képest?
Manapság azt mondják a szakemberek, hogy az allergéneket egy éves kor alatt már vezessük be, hiszen ilyenkor tudjuk a legkönnyebben kiszűrni, hogyha allergiás valamire a baba. És javasolják is tényleg, hogy minden allergén kerüljön bevezetésre. Ugye itt most olyanokra gondolok, ami tojás, tej, tojás sárgája, fehérje, tejfehérje, szója ezekre a hasonló dolgokra, nem pedig ami már más téma, tehát akár a méz, vagy a füstölt húsárú, vagy az adalékanyagok, mert az egy más kategória megint, de az allergéneknél ezt kell megemlíteni, tehát a mogyorót is, földi mogyorót is szokták mondani, hogy nyugodtan a tengeri herkentyűket és satöbbiket is nyugodtan adjuk egy éves kor előtt, hogy...
Mogyorót például milyen formában tudunk nekik adni?
Földi mogyorós köles golyó egy nagyon jó kis rákcsa a gyerekeknek, amivel megismerkedhetnek, szeretik, és majdnem minden üzletben kapható is, úgyhogy azt is meg tudják így kóstolni.
A műsor elején úgy fogalmaztam, hogy egyre többen ismerik, de elég sok a tévhit. Miért lehet az, hogy most egyre többen ismerik meg talán maguknak újra, vagy egyre többen vágnak bele?
ugye ez is terjed szájról szájra, és megmondhatjuk ugye, hogy a szájról szájra terjedés nagyon gyors tud lenni és hatásos, de egyébként az anyuka is, ha a pürés hozzátáplálásnál egy kicsi kudarcot érez, és olvas akár egy kis cikket, vagy bármit a falatkás hozzátáplásról, és úgy gondolja, hogy meg is próbálkozik vele, akkor hatalmas sikereket tud elérni vele, ami ugye ösztönzi őt arra, hogy folytassa tovább és kutasson a témában. És erről előadásokat, klub összejöveteleket, bármi alkalmakat lehet találni, ami segíti őt ebben, hogy el legyen magyarázva, akár ez a fulladás veszély, hogy tényleg kell-e. És azt veszi észre, hogy szívesen ül le a gyermeke enni, nem nyűg az, hogy most le kell ülni, ebédelni vagy vacsorázni, ami lehet, hogy előtte akár egy év és másfél év kor közötti gyermeknél gondot okozott, hogy na most együnk, meg ha ettünk is, akkor mit együnk? Megint csak csupasz kenyeret, vagy mi legyen? Mert ugye sok esetben a püréseknél van ilyen, hogy nem akar semmit enni a gyerkőc. Ugye az ételhez való viszonya is megváltozik a gyermeknek, tehát sok mindent szeret megkóstolni, és sok mindent fog enni változatosan, egészségesen, tehát a gyümölcsök, zöldségek terén is. Tényleg az a tapasztalat, hogy a falatkásan hozzátáplált gyermekek nagyon-nagyon sok gyümölcsöt és zöldséget esznek, sokkal többet. Akkor ugye, ha szülők egymás között beszélnek, akkor ugye nagyon ösztönzőleg hat az, hogy az én gyerekem egy évesen már kanállal, villával eszik, vagy épp másfél évesen, mikor ugye még sokan másfél évesen is adják a kanállal a pürést a pici szájába, és bizony azért megterhelő tud lenni, hogy én nem jutok el enni, mert őt megetettem, aztán akkor ő már nyűgösködik, vagy álmos, de mire leteszem ezzel a dolgom, és mikor jutok el enni. Tehát, hogy tényleg önállóan megtanulnak hamar enni, nem lesznek válogatósak, mindent meg akarnak kóstolni, és nem kell külön főznünk, amit említettem már. Tehát szerintem ez egy hatalmas előnye annak, hogy nem kell kis adagokat készítenem, lefagyasztani, ami lehet, hogy felolvasztva nem is ugyanolyan ízű, sőt, biztos is, mert megkóstolhatjuk, és magamtól is sok-sok nehézséget óvok meg azzal, hogyha falatkásan hozzátáplálok. Amit még én meg szoktam említeni, és szeretek megemlíteni, hogy gondoljunk bele abba, ha elutazunk, vagy csak étterembe megyünk, vagy bárhova, nem kell magunkkal vinni bébi ételt, nem kell azt nézni, meg tudom-e valahol melegíteni, oda tudom-e neki adni, hanem ott tud velünk abban az étteremben, abban a helyzetben enni ugyanúgy a gyermekünk, mintha otthon ennénk.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és megosztottad ezeket a gondolatokat.
Köszönöm szépen én is.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a falatkás hozzátáplálásról beszélgettünk Zámbori Józsefné Tarjáni Alizzal, a Közelbaba Egyesület elnökével. A 2023. november 14-i adásunk ismétlése hangzott el. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a technikus Péderi Zsolt, valamint a műsor szerkesztője Berenc Renáta nevében is.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Sok szeretettel köszöntjük minden kedves rádióhallgatónkat. Mai adásunkban a 15. századi nők életébe kaphatnak betekintést Kristóf Ilona, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem oktatójának segítségével. Tartsanak velünk!
A történeti kontextusban, hogyha kezeljük, hogy mit tudunk a nőkről, illetve a nők társadalmi helyzetéről, és hát rögtön a levelezéssel kellene kezdenünk. Ki lesz a történetünknek a főszereplője? Izabella d'Este, az ő személyén keresztül szeretném megvizsgálni azt, hogy a hosszú 15. században hogyan lehet, miképpen lehet, milyen módjai vannak a női hatalomgyakorlásnak, a női politikai befolyás megszerzésének, és hogyha társadalmi kontextusban akarjuk Izabella d'Estét elhelyezni, akkor nem tudunk máshová nyúlni, mint hogy meghatározzuk, hogy ki volt az apja, a férje, illetve a fia. Ha Izabella d'Estéről elhelyezve őt Mantova és Ferrara hercegi őrgrófi udvaraiban saját jogon beszélünk róla, akkor jelenik meg az ő műgyűjtői, mecénási tevékenysége, politikusi szerepvállalása, és hát az, hogy ő a korszak egyértelmű italiai stílusikonja. Niccolò da Correggio írja róla azt, hogy la prima donna del mondo, a világ legelső asszonya, tehát, hogy a láthatóság, a jelenlét borzasztóan fontos. Ugye ezt a portrét azért választottam, mert hogy ez egy sokat vitatott portréja Izabella d'Estének. Tiziano festette róla. Elméletileg, amikor készült a kép, akkor Izabella d'Este már körülbelül 60 éves volt, úgyhogy megnyugodhatunk abban, hogy a Photoshop előtt is léteztek technikák arra, hogy a valóságon meghajlítsuk némileg. És ami miatt fontos még ez a portré, és helye van itt az Izabella d'Estének a fejéke. Ami kalap, fejék, valami a kettő között van, ez a bálcó, amit ő talál ki, és honosít meg Itáliában. És ez nem véletlenül látjuk mi, hogy ez erősen ilyen törökös turbán jellegű fejék. Erre majd egy pillanat erejéig visszatérünk a későbbiekben. A városi legenda szerint emberhajból volt egyébként fonva, és úgy lett ez az emberhaj fonat, mindenféle gyöngyökkel és szalagokkal felékesítve, hogy stabilan megmaradjon a viselője fején. De ebben most nem menjünk bele, mert hogyha belemenjünk a divattörténetbe, akkor holnap reggelig itt üldögélünk. A levelek, amelyek a vizsgálat tárgyát képezik, és amelyeken keresztül a Márkinénak a tevékenységére szeretnék kitérni. Ezek a Magyarországról írott levelek 1517 és 20 között keletkeztek, abban az időszakban, amikor Izabella testvére, Esztei Hippolit, akkor egri püspök és bíboros Magyarországon tartózkodott. Ebben nem kezdeném ezt a történeti hátteret most külön elemezni, mert akkor is itt ülünk holnap reggelig. Ebből az időszakból a 19. századi első levéltári kutatások alapján ismert volt 19 levél, amelyet Óvári Lipót regeszt a kötetéből ismer a magyar kutatás. Ehhez képest vannak új leveleink, amelyek, vagy eddig ismeretlen levelek, amelyekre majd mindjárt visszatérek, de hogy mi is ez a korpusz, amely alapján Izabella d'Este levelezéséről beszélhetünk. Izabella d'Este levelezése a korszakban is egy elismert és jelentős mennyiségű és minőségű levelezésnek számított. Az általa küldött, tehát a titkárai által írott leveleket 15-16 ezer darab közé becsüli most a kutatás. Nagyjából 15 ezer akárhány száz az, ami biztosan az övé, és még a lappangók és a bizonytalanok. Ezek a mantovai udvarban készült másolatgyűjteményekben maradtak fent, tehát a titkárok vezették akkurátusan a kiküldött leveleket, és ezek a kötetek x ezer folyóméterben a rendelkezésünkre állnak. Külön tartjuk nyilván, és ugye teljesen más szerepet töltenek be a Izabella d'Este tevékenységének értelmezésében a beérkező levelek. A hozzáírott levelek körülbelül 28 ezer darabra tehetőek a mantovai állami levéltárban. Ami most a mi vizsgálatunk alapját képezi, ez az összesen 39 levél. Ezek a beérkező leveleknek a csoportjába tartoznak, hát nyilván látjuk, hogy ezek töredék. Nem is írtam már százalékot, tehát ne nevettessük ki magunkat a százalékokkal. Az a kérdés lesz majd, vagy az a kérdés fog felmerülni, hogy ezek miért érdekesek ezek, vagy egyáltalán érdekesek ezek a levelek. Tehát az ismert szám alatt, ugye ott az a 19 levél, azok az óvári féle regesztákat jelölik. Ez az állag, amiben megtalálhatóak az óvári féle regeszták, ez a mantovai diplomáciai sorozatban szerepel, a közép-európai állagban a Magyarország, tulajdonképpen ez a Magyarország csomó, amelyben ez a 19 óvári által regesztázott levél van, és még volt ott mellette 13 másik is. Ezeket 2020-ban fényképeztük be a mantovai állami levéltárban, és ott nagyon feltűnő az, hogy az időbeli eloszlása egyenetlen. 1519-ből gyakorlatilag nincsen Izabella d'Estéhez, illetve Magyarországról írott levél nem szerepel ebben a csomóban, és akkor ütött szöget a fejembe, hogy hát valahol csak kell lenni ezeknek a leveleknek, mert hogy iszonyatosan, akkurátusan vezetik, és nagyon jó állapotban van egyébként a levéltár, és akkor kezdtem el a katalógusokat böngészni, és úgy jutottam odáig, hogy van egy külön, Izabella d'Estéhez írott leveleknek van egy külön fondja, ez a 31-es font, és ebben a 31-es fontban időrendi sorrendben találtam még 7 darab olyan levelet, amelyet Magyarországról küldtek Izabella d'Estének 1519 és 20 között, ahol egyébként meg is jegyzik a kéziratos katalógusban, hogy valamilyen oknál fogva nem látják az 1518-as leveleket, persze, mert az a másik fontban van, és amikor rendezték az anyagot, akkor ez a csoport, ez a levélcsoport szétszakadt, hogy a proveniencia és a pertinencia elve alapján szétválogatták őket, tehát most van 20 olyan levelünk, amelyekből egy része 2020-ban, egy része pedig tavaly ősszel került elő, és ezek a levelek így egyben egy borzasztó érdekes elemzési lehetőséget adnak. Tehát kik voltak a leveleknek a szerzői? Nyilvánvalóan Hippolit maga is ír leveleket. Ő jobbára inkább a testvéréhez és az unokaöcséhez ír levelek. Ezek a leveleknek a témájában egyértelműen a lovak beszerzése, vadászkalandok, tehát mondhatjuk azt, hogy férfias játékok szerepelnek. Nyilvánvalóan a hivatalos kapcsolattartás az a Hippolit udvarán belül meg volt oldva, tehát ezek, amiket Hippolit ír akár a sógorának, Francesco Gonzagának, akár Izabellának, akár a Federico Gonzagának, ezek magánjellegűek. Ami viszont az érdekesebb lesz, azok a két udvaroncnak, Ludovico da Bagnónak és Gian Tommaso Manfredinek a levelei, akik Hippolitnak az emberei, Hippolitnak a familiárisai. Az ő életpályájukat követve mind a kettőjük esetében látható, hogy mantovai származásúak. A Bagnónál egyértelműen tudjuk levelezésből, hogy Izabella ajánlja be 94-ben Hippolit udvarába. Mind a ketten egyházi méltóságokat viselnek, mind a ketten fogalmazhatunk úgy, hogy a belső körbe tartoznak, tehát folyamatosan jelen vannak a különböző udvaroncok levelezéseiben. Azt is mondhatjuk, hogy korábban senkinek nem volt köze Magyarországhoz. Tehát a Hippolit magyarországi tevékenysége őket korábban nem érintette, csak akkor, amikor 1517-ben el kellett jönni Magyarországra, tehát ők friss szemmel tekintenek Magyarországra, illetve a magyarországi eseményekre.
Folytatjuk adásunkat, melyben egy nőtörténeti konferenciáról hallanak összefoglalót.
Mikről szólnak ezek a levelek? Ezek a levelek, tudjuk nagyon jól az óvári regesztekből kiindulva, hogy kincses bányának, ezt szoktuk titulálni őket, minden is van benne, tehát amiről nem írnak, az nem létezik Magyarországon. Ezek az újonnan megtalált levelek kapcsolódnak hozzájuk, kiegészítik őket, újabb történetek kerülnek elő. A levelek tartalmi elemzés az egy más tanulmánynak, vagy egy más előadásnak lenne a témája. Én most csak a témákat szeretném felvillantani, azért, hogy lássuk, hogy milyen szerepet töltenek be ezek a levelek egy politikus nő életében, vagy munkájában. Ugye, ismerjük Hippolit vadász szenvedélyét, kézzel rámegy a medvére, vaddisznóra vadásznak, mindenre, ami mozog. Leírások ugye a bölényről, még rajzot is küldenek, ez már egyébként nem maradt meg. Az egri karneváloknak a leírása, eddig egyről tudtunk, tudjuk, hogy volt egy másik is, most már arról is van egyébként leírásunk. És ami az utazás egyik apropója volt, hogy 1518 tavaszán került sor Krakkóban első Jagelló Zsigmond esküvőjére, Bonasz Forzával, aki mind Izabella d'Este-nek, mind Hippolitnak az unokatestvére volt, és gyakorlatilag Hippolit képviselte a családot Krakkóban, és ő adta ki a mennyasszonyt. Tehát nyilvánvalóan az udvaroncok magáról az esküvőről írnak egy csomó mindent, majd miután itt ragadnak Magyarországon, akkor ugye Bonasz Forza terhessége, szülése, még egyszer terhese, vagy sem, vagy ki tudja, jelenik meg ezekben a levelekben, írnak a magyar belpolitikai eseményekről, ami majd nekünk más szempontból ugye borzasztóan fontos, az országgyűlésekről, nádor választásról, a császár haláláról, Frangepán Kristóf hogyan szökik meg Milánóból, tehát egy csomó pletyka és híradás a török fenyegetésről, és hát ami még nagyon fontos ebben, hogy mindenféle egzotikus dolgokat, ajándékokat szereznek be Magyarországon, amiket küldenek ki Mántovába. Kések, bicskák, puskák a kis hercegnek, aki ugye a Principino néven szerepel a levelekben, Izabellának pedig Hermelin minden mennyiségben. Lengyelországtól Moszkváig járnak a beszerzők, és hát ami nem mindegy, hogy érzik ők magukat Magyarországon, folyamatos panaszáradatot olvasunk ezekben a levelekben. Tehát, hogy ez miért fontos, vagy érdekli ez Izabella d'Estét, vagy mit érdekli ez Izabella d'Estét, ha nagyon étköznapi módon akarjuk ezt megfogalmazni. Kezdjük azzal, hogy miért írnak egyáltalán Izabella d'Estének ezek az udvaroncok, hiszen nem is Izabella d'Este alkalmazottjai, hanem a Hippolité. Hogyan alakul ki az itáliai diplomácia és az információ szerepe a hosszú 15. században? Az itáliai háborúk robbanásszerűen megnövelik az igényt az információszerzésre, a tudásra, az információ elterjesztésére, hiszen ezek az állandóan változó képlékeny ligákban eligazodni, tudni, hogy ki mikor, hol áll a jó oldalon, kivel kell szövetséget kötni, kinél kell kegyért könyörögni, ez gyakorlatilag egyet jelent a túléléssel. Tehát minél több mindent tudunk, annál nagyobb esélyünk van arra, hogy megőrizzük magunkat és az államunkat, esetleg felvirágoztatjuk. Mind Ferrara, mind Mantova, mint Izabella d'Este életének legfontosabb színhelyei, szárazföldi államok, közvetlen tengeri határuk nincsen, leszámolva mondjuk azt, hogy néha vannak kikötők, amiket a velenceiek vagy elfoglalnak, vagy nem. Több itáliai állammal határosan, ugye mind Mantova, mind Ferrara esetében ott van valamiféle bonyolult függési rendszer a pápától, a német-római császártól, tehát ébernek kell lenni. Minden konfliktuson, minden eseményen, bármin, amit fontosnak tartunk, ott kell az események ütőerén tartani az ujjunkat, hogy le lehessen kódolni a változást, azt, hogy mire kell reagálni, mire kell figyelni. Amit magáról a diplomácia megszervezéséről tudunk ebben az időszakban, az egyértelműen az átalakulás, a kialakulás folyamatában vagyunk benne, nagyon alacsony a szervezettsége. Tehát nagyon kevés hivatalos dokumentumunk van, amely a diplomaták felé megfogalmazott elvárásokról szólna. Van egy-két követutasításunk, de valójában az, hogy hogyan kell viselkednie egy diplomatának, milyen kódex alapján kell megjelennie, milyen rangsorban, kivel, hogyan tárgyal, mik a bejelentkezésnek, vagy a megszólalásnak a megfelelő módozatai, ekkor még egyáltalán nem alakulnak ki. Majd egy néhány évtized múlva készülnek több méter hosszú listák, amelyben felsoroljuk az aktuálisan regnáló uralkodókat. Európa szerte is mellé vannak bígyeztve, hogy kinek mi a hivatalos megszólítása, de ilyenek ekkor még nincsenek. Tehát napi szintű, a napi szintű politika alapján küldünk követeket. Egyénekre van szabva ez a feladat. Már megjelennek a rezidens követek, de mellettük ugyanúgy működnek adhok követek. Tehát jönnek-mennek a követek, sokszor azt látjuk a levelezések alapján, hogy mintha egymással szembe mennének, vagy kereszteznék egymás útján, de ennél is fontosabb, hogy rendszeresen megjelennek nagy számban olyan személyek, akik kiegészítő személyként szerepelnek, akiknek nincsen semmiféle hivatalos megbízatásuk. Vannak valahol, valamilyen az esetek nagy részében teljesen másokból, és így jelentéseket írnak valahova. De teljes mértékben kiszámíthatatlan az illető hovatartozása, affiliációja, fogalmazunk úgy, hogy kinek az alkalmazásában áll, és az is meglepő, hogy néha minért írnak, és hova írnak. Itt azt látjuk, hogy a családi kapcsolatok, illetve a családi kapcsolatok kapcsolatrendszer az, ami átveszi egyelőre még a szervezett diplomáciai testületnek a szerepét. Tehát a rokonomnak az emberei fognak nekem is írni, ha olyan fontos dolgot találnak, vagy olyan érdekes dolgot tudnak, mert hogy erről én is tudhatok, és ez egyébként egy pont az eszték kapcsán egy nagyon szisztematikusan használt eszköz, hogy a különböző rokonok udvaroncait felhasználják a saját családjuk boldogulása érdekében, illetve a saját családjuk diplomáciájának a támogatása érdekében. Tehát már kezdünk közelebb jutni ahhoz, hogy miért írnak neki Magyarországról. Másrésztről pedig, hogy Izabella hogyan viszonyul ezekhez a levelekhez, hogy neki miért fontos az, hogy kap-e Magyarországról levelet, vagy fontos-e egyáltalán, hogy kap-e Magyarországról levelet. A reneszánsz udvari kultúra borzasztóan teátrális, tehát nagyon szabályozott a megjelenési forma. Ugye Baldassare Castiglione traktátusából, az udvari emberből tudjuk az elvárt viselkedési formát. Ugye Castiglione egyébként oldalági rokona a Gonzágáknak, Izabellával ő személyesen jobban van, a Gonzágák római követe is, tehát Izabella egyértelműen az Il Cortegiano-ban leírtakat magára is értelmezheti, amely a nők számára egy olyan viselkedést ír elő, amely gyakorlatilag a láthatatlanságot követeli meg, de legalábbis azt, hogy olyat csináljanak, amiért feddést nem kaphatnak. Tehát negatív visszhangot kell elkerülni mindenféleképpen. Tehát, hogy bent a saját szobájában zárt ajtó mögött mi történik, az egy dolog, de nyilvános feddést nem kaphatnak. Tehát ezt mindenféleképpen figyelemben kell venni, és nyilvánvalóan a hagyományosan, már a 15. században hagyományosan a női önkifejezés formái között jelenik meg a divat, amiben Izabella nagyon-nagyon erősen megjeleníti magát és képviselteti magát. Ugye a francia udvarban az ő ruhája alapján vart babákat küldenek, tehát kvázi ilyen divatlapszerű ismertetőként, vagy katalógusként. A zene, tudjuk róla, hogy ő maga is szeretett játszani, a világi zenét szereti, ünnepségek szervezése, és a levelezés és a műgyűjtés, az, ami a női önkifejezés terepe. Azt látjuk, hogy Izabella d'Este mindegyikre komoly hangsúlyt fektet, mert hogy a levélírás és a műgyűjtés nem Izabella d'Este találmánya, de ő az egyik, aki ezeket a hagyományos reprezentációs formákat ötvözni tudja, variálni tudja, és egy nagyon erős jelenlétet tud ebből produkálni. Ez a levelezés, ez az informális háló, kapcsolati háló az, ami megadja neki azt a tudást, ami alapján a politikai szintérre ki fog tudni lépni. Illetve akar is kilépni, ezt tudjuk az ő szintén a levelei által, de amikor lehetősége van rá, hogy kilépjen a politikai szintérre, akkor csak azzal a fegyverrel teheti meg, hogy mindent tud. Ő maga írja azt, hogy neki mindent jobban kell tudnia, többet kell tudnia, mert hogy ő egyébként hallgatásra van kényszerítve, majd beszélünk erről, akkor lehet neki megszólalni, amikor a férje engedi, illetve a férje távol van, vagy majd ugye Francesco Gonzaga halála után, a régens Federico kiskorúsága idején, az az élete egyik legaktívabb szakasza lesz.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Kristóf Ilona, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem oktatója beszélt a 15. századi női életről. Előadásának szerkesztett verzióját hallották, mely a Nőtörténeti Konferencián hangzott el 2022. novemberében. A műsort Domán Vivien szerkesztette. Búcsúzik a bemondó, Harcos Krisztina.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!